Jó pár éve most már az van, hogy ha jön az ősz, akkor támadnak a poloskák, ha jön a nyár, akkor támadnak a poloskák. Mondjuk nem csodálom, mert lassan nincsen ősz. Tehát amikor októberben 28 fokokat mérünk, akkor az már nem nevezhető ősznek, főleg október végén. De hát beszéljünk a poloskákról. Melyek azok a fajai, amelyik Magyarországon egyrészt inváziósak, másrészt ennyire megkeserítik az emberek életét?
Nyilván az idegenhonos, inváziós poloskák azok, amik leginkább zavarják az embereket, azok közé is ugye a vándort poloska, meg az ázsiai márványos poloska. Hát, hogy ezek ennyire képesek terjedni, annak nyilvánvaló az is, hogy nincsen kemény tél, elhúzódó nyár van, tehát az őszi időszak is elég száraz, meleg, tehát valószínűleg még több generációjuk képes kifejlődni tél előtt. És azok nyilván ilyenkor felkeresik a telelőhelyeket, amik elsősorban számukra nagyon kedvező az emberi épületek. Városokban is, panelek erkélyén, falakon, a fal repedéseibe, ablakok közé, tehát mindez rengeteg helyre bevonulnak. Nyilván ez általános szokása a poloskáknak, tehát ez nem csak az inváziós fajokra jellemző, csak ugye általában, főleg városi környezetben az inváziós fajok azok, amik tényleg tömegesek lehetnek. Például a lovakbodobács a Kiskunságban, hát az rendszeresen elborítja a tanyáknak a falát, bemennek a tanyákba télen-nyáron mindig.
Hogyan kerültek be egyébként hozzánk? Tehát behozták őket valami gyümölcsel, zöldséggel, vagy direkt hozták be őket? Mert ugye vannak olyan rovarok, amelyeket azért hoznak be, mert mondjuk szükség van rájuk bizonyos más rovaroknak a gyérítésére. És aztán nem számoltak azzal, hogy mondjuk ez így inváziós lett és rettentően elszaporodott.
Igen, a inváziós biológiában ugye megkülönböztetik a szándékos meg a véletlen behurcolást, illetve azt, hogyha egy faj saját maga terjed. Ugye ez általában az, hogy saját magától terjed, az olyan fajokra jellemző, mint például a vándorpoloska, amelyik itt a mediterrán vidékeken már nagyon régóta jelen volt, és valószínűleg a klímaváltozás hatására, ugye az enyhetelek hatására képes most már Magyarországon is áttelelni, szaporodni, illetve hát terjedni is. A legtöbb inváziós fajra azonban az jellemző, hogy messzi tájakról, ugye emberi közvetítéssel, ez lehet szándékos is, mint mondjuk, ahogy említette, biológiai védekezésre behozott fajok, de lehet, és legtöbb esetben ez van, véletlen behurcolás. Tehát akár podgyásszal, autócsomagtartójában, különböző árukkal együtt, tehát extrém esetekben ugye a déli gyümölcsökkel együtt olyan mérges pókok is bejöhetnek, amik nagyok, rémisztőek. Hát ezekről mindig hallani, de ezeknek a fajoknak a nagyon nagy többsége az nem képes itt megmaradni. Nyilván azok, amelyik hasonló klímáról lettek behurcolva, azok jelentik a főbb veszélyt, azok lehetnek elsősorban inváziósak. Hát ennek oka az, hogy például a természetes ellenségeik hiányoznak. Tehát nem eszi őket semmi, míg az eredeti élőhelyükön, eredeti elterjedési területeken nyilván van olyan ragadozó vagy parazita, ami kordában tartja a populációt. Ugye ez egy feltételezett mechanizmusa az inváziónak, hogy kiszabadulnak ugye a természetes ellenségek nyomása alól, de ez mellett természetesen sok minden más is közrejátszhat.
De egyébként vannak a hazánkban őshonos poloskafajok, és azok a címeres fajták?
Ó, hazánkban rengeteg őshonos, hát 1000 poloskafaj van hazánkban.
És egyébként azokról miért nem beszélünk ennyit? Tehát leginkább a háztartásokban, meg a kertekben, a gyümölcsösökben, mert ugye ott nagyon nagy kárt tudnak okozni a poloskák, az ázsiai márványpoloskával és a zöld vándorpoloskával találkozunk leggyakrabban, sőt, inkább talán az ázsiai márványpoloska az a gyakoribb.
Igen, hát azért velük találkozunk gyakrabban, mert pont ezek inváziósak. Tehát ugye az inváziónak az a lényege, hogy hatalmas tömegben terjednek. Tehát olyan mennyiségben és olyan terjedési mintázatot mutatnak, ami nem jellemző az őshonos fajokra. Éppen azért, mert azoknak megvan a maga predátora, esetleg kompetítora, tehát olyan, amelyik vele hasonló forrásokon él, és így azért egymást kicsit kordában tartják. Míg egy messzi tájról behurcolt, mondjuk Ázsiából behurcolt poloska esetén nincs, ami esetlegesen kordába tartaná. Idővel lehetséges, hogy rááll valami, de azért ezek ritka események, meg addigra annyira elszaporodik, hogy általában az inváziós fajok visszaszorítása az egy sziszifuszi munka. tehát kiirtásuk szinte lehetetlen, lehet azt mondani. A visszaszólításuk is egy sziszifuszi munka, de meg kell tenni, mert különben komoly gazdasági, természetvédelmi, környezeti károkat képesek okozni.
És hogyan lehet védekezni elők? Tehát mondjuk egy kemény tél, egy kemény fagy, az segítene? Vagy itt kémiai módszerrel kell ezt a bogarat írtani?
Hát a borosoknál az a helyzet, hogy igen, ilyen széles spektrumú rovarírtószerekkel lehet őket írtani, de a poloskákra azért nagyon gyorsan adaptálódnak a rovarolő szerekhez. És ráadásul ugye a problémát legtöbb esetben főleg ilyen házakban, háztáji kertekben okozzák, ugye azért a nagy mezőgazdasági kultúrákban, ott tényleg vegyszeres rovarírtás is azért elég gyakran zajlik, ott azért nem okoznak olyan károkat jelenleg még.
Azért nagyon megdöbbentem, mert azt olvastam, hogy 2020-ban a Bábolna Bio elkészítette az ország első invazív poloska térképét, és ebből az derült ki, hogy Magyarországon már jelenleg nincs olyan terület, ahol ne lenne poloska. Tehát például ne lenne ez a márványos poloska, meg a zöld poloska, amiről beszéltünk. Zöld,
igen, a vándor poloska.
Igen, a vándor poloska.
Ugye ezek nagyon gyorsan képesek terjedni, tehát ez jelenti maga az invázió, hogy gyakorlatilag egy-két év alatt, vagy egy évtized alatt mindenhol megjelennek. És ezeknél már valószínűleg nem is fog ez annyira lecsengeni. Vannak más idegen honos fajok is, amelyek egy bizonyos ideig egy gyorsabb terjedést mutatnak. Nyilván ez be az is közel játszik, hogy amikor először észlelik, utána azért egy kicsit a fókuszba kerülés jobban odafigyelnek rá, de aztán nem mutatnak olyan mértékű inváziós terjedést, mint például a vándorporoska vagy az ázsiai márványos poroska.
Nagyon érdekes egyébként ez a térkép, mert hogy ez alapján az látszik, hogy a déli megyékben tapasztalták a legmagasabb mértékben a poloskák jelenlétét, Baranyában a legnagyobb fertőzöttség a lakosság arányos észlelések alapján, de nem marad el sokkal tőle Tolna és Békés megye sem. A legalacsonyabb számokat pedig Vas, Győr, Morson, Sopron, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mutatja a térkép. A déli megyékben azért, mert ott melegebb van? Tehát ott jobban érzik magukat?
Nem feltétlenül. Egyszerűen, mivel ezek nagy többsége ember által kerül behurcolásra, így a főbb közlekedési útvonalak mentén terjednek leginkább. Egy amerikai faj például értelemszerűen csak a nagyobb kikötőkben, Olaszországban, Franciaországban, ahol vannak a nagyobb kikötők, ahova leginkább az áruszállítás zajlik, onnan kezdenek el terjedni. Persze vannak kivételek, de ez nagy általánosságban azért így van. És akkor onnan főleg délről Olaszországból terjednek erre felénk.
Egyébként mennyire borították már föl a helyi viszonyokat? Mert ahogy mondtad is, képesek a helyi fajukat visszaszorítani, túlszaporodásukkal pedig felboríthatják a hazai természet és életközösségek egyensúlyát. Ez már megtörtént?
Hát a poloskák esetében valószínűleg nem. Tehát azért még a tényleg természetes, természet közeli élőhelyeken ott jóval kevesebb példányt találunk, de vannak ott is bőven. Általában ezek a ruderális, tehát az ember által zavart, vagy akár kifejezetten az ember által lakott, tehát a városi környezetet kedvelik. Ugye elsősorban a behurcolásnak is az egy gócpontja. Másrészt meg tényleg itt a klimatikus viszonyok, a búvóhelyek száma az sokkal alkalmasabb nekik. Akár a predátorok, paraziták nyomása is jóval alacsonyabb, mint esetleg a természetes élőhelyeken. Szép lassan oda is kiterjednek, tehát már a legtermészetesebbnek mondott gyepeinken is néha megtalálhatók. Persze a nagyon extrém, nagyon szikes élőhelyeken nem, mert ahhoz külön a rovarok is specializálódnak, tehát oda nagyon specializált élőlények képesek csak túlélni, de általában azért megtalálhatók a természetesebb élőhelyeken is.
Miért utálják ennyire az emberek a poloskákat? Mert ugye humán betegségeket nem terjesztenek, növényi kórokozókat viszont igen. És valamiért legalább annyira utálják a poloskákat az emberek, mint például a csótányt vagy a hangyákat.
Igen, tehát én azt mondom, hogy az emberek alapvetően a ízeltlábúakat, tehát mindenféle férgeket utálnak, ahogy ugye a köznyelvben neveznek minden ilyesmit. Hát a poloskák esetében azért megjegyezném, hogy bizony ott van az ágyi poloska, és ez azért elég komoly egészségügyi problémákat tud okozni. Tehát az kifejezetten egy emberparazita. Lásd most Franciaországban ugye megint komoly gondot okoz Párizsban, és ráadásul az is valószínű, hogy föl fog rendülni éppen azzal, hogy az emberek egyre többet utaznak, megszállnak, kiadott lakásokban, itt-ott, tehát egyre nagyobb az emberek mozgása, és így értelemszerűen egyre több lesz az az egyed, amiket ide-oda hurcolnak magukkal. Véletlenül természetesen. Erre egyébként érdemes vigyázni, hogy milyen helyeken szállunk meg, vagy éppen használt bútorral, ilyesmi, és nagyon könnyen bekerülhet az ágyi poloska. És utána azt kiirtani, azután tényleg készrémálom.
És egyébként a sokszor azt hiszik, hogy szúnyog csípte meg az embert, nem?
Meg lehet azért különböztetni, tehát az ágyi poloskára azért az jelenti, hogy többször szúr, viszonylag közel egymáshoz, tehát szinte egy ilyen egy sorban elhelyezkedő kettő-három ilyen szúrás hely jelenzi meg, azért általában érzékenyebbek rá az emberek, mint a szúnyog csípése, de hát ez nyilván személytől függ.
De milyen jó, ez is a Közel-Keletről származik, és eredetileg a denevérek külső élősködője volt, de már az emberek és a madarak vérszívójává vált.
Igen, hát ugye valószínűleg az emberre, a denevérrel ugrott át, de madarak is nagyon sok van. Tehát azért ez se egyetlen egy faj, csak amit mi jobban ismerünk, az ágyi poloska, ugye, ami kifejezetten emberen szívogat, de az mellett rengeteg faj van, amelyik kifejezetten madarakon, vagy ahogy mondtam, denevéreken élősködik.
Visszatérnék egy kicsit az ázsiai márványos poloskára és a zöldvándor poloskára. Miért szeretnek ezek a lakásba? Mert a legkisebb rést is megtalálják, ahol bejuthatnak. Tehát nagyon jó, hogyha ellenőrizzük és átvizsgáljuk az ablak, ajtókereteket, a redőnytokot, a nyílászárók szigetelést, a vezetékek szigetelését, mert hogy ugye, ahogy mondtam, a legkisebb résen is bejönnek. Tehát mi az, ami annyira vonza őket a lakásban, a fény?
Lehetséges, hogy a fény is, de sokkal inkább a védett és viszonylag meleg klíma. Tehát az ablakrepedésekben is, ahogy behúzódnak, tehát sokkal védettebb körülmények között tudnak áttelenni, mint mondjuk a természetben. Meg nem beszélve arról, hogy ugye egy városi környezetben ezek sokkal nagyobb számban állnak rendelkezésre. Ezek a búvó telelőhelyek, mint mondjuk a természetben, ahol tényleg maximum avarban vagy a fák kérge alatt odukban tudnak áttelelni.
Találtam egy nagyon érdekes cikket, amelyben magyar kutatók az ázsiai márványos poloska összetett személynek spektrális érzékenységét vizsgálták, és ez szerint az emberi szem számára piros a sárgás fényeket a legkevésbé, míg a kék és ultraibolya fényeket a leginkább kedvelik ezek a rovarok.
Igen, de hát ez viszonylag régóta ismert, tehát nem véletlenül, hogy pont ilyen lámpákat használnak fénycsapdázásra. Tehát amikor direkt a rovarokat fénycsapdával gyűjtik, tehát kiraknak egy ilyen fényforrást, ami által ilyen hidegkék fény, vagy UV, és akkor arra szálló rovarokat szépen összegyűjti. Mint ahogy az is, hogy a méheknek meg aztán végképp teljesen más a látás spektrumuk, tehát hogy milyen fényt, milyen hullámokat érzékelnek, mint az emberé. Nyilván nekik a virágszínek teljesen másképp értelmezik, másképp jelennek meg, szinte ilyen hőlátással, nem úgy, mint az embernek.
Nagyon érdekes. Az jutott eszem, hogy korábban beszélgettünk az ehető rovarokról. És van olyan ország vagy állam a Földön, ahol megeszik a poloskát?
Persze, természetesen elég sok helyen eszik. Tehát Ázsiában, Afrikában, ahol általános a rovarfogyasztás, poloskákat is esznek. Sőt, Mexikóban régen direkt tenyésztették, tehát ilyen sekélyvízű tavakban szurkáltak le gajakat, és akkor arra petéztek a vízipoloskák, és azt, mint egy főzeléket úgy fogyasztották. És ez egy fő táplálékforrásuk volt. De fogyasztanak rendes kifejlett imágókat is, tehát ilyen nagy méretű poloskákat.
És egyébként lehetnek hasznosak is akár a poloskák?
Természetesen, hát minden rovar poloskák is nagyon diverzek, tehát van köztük kifejezetten ragadozó, és van köztük olyan, amit igen biológiai védekezésben sikeresen használnak más növényi kártevők ellen.
Mert hogy ugye futott egy ilyen kutatás az ökológiai tanszéken, pontosan a te vezetéseddel. Ez miről szólt?
Alapvetően ugye a biodiverzitás megőrzése a fő célunk, és abba minden élőlény beletartozik. Tehát a természetben mindegyiknek megvan a maga szerepe, ugyanúgy a poloskáknak is, és az, hogy az ő diverzitásukat fönntartjuk, az ugyanolyan fontos, mint mondjuk, hogy fönntartjuk a lepkék diverzitását. Ugye ez ellen valószínűleg senki nem ágálna, mert hogy szépek, nem zavarnak senkit, de mint funkciójuk, ugye ugyanolyan fontos a poloskáké is, mint a lepkéké. Tehát Igazából ezek a vizsgálatok mindig a biodiverzitás fenntartására irányulnak, és a poloskák éppen azért, mert nagyon diverzek, van köztük vízi poloska, szárazföldi, talajlakó, vérszívó, ragadozó, növényevő, növényekön belül van, amelyik speciálisan egy növényen szívogat, van, amelyik nagyon sokan. Ezért ugye egy nagyon jó kísérleti objektum, vagy vizsgálati objektum a poloskák. Meg nem csak a poloskák, hanem általában a rovarok. Ráadásul viszonylag gyors generációs idejük van, tehát gyorsan is reagálnak a változásokra.
És hát Szeged ebben élen járt, mert hogy jó néhány poloska fajt Szegeden észleltetek először.
Igen, ez összefügg az, amit említettük, hogy a déli részeken, főleg a nagy transportútvonalak vannak, ott legvalószínűbb, hogy annak a környékén észlelik először az egyes nem őshonos fajokat. Nem valószínű, hogy egy-egy nem őshonos fajt majd kint a szép, viszonylag még jó megtartási homokpusztagyepeken fognak megtalálni, hanem minden bizonnyal emberi településeken.
És mi a helyzet a borzas csápú poloska fajjal? Mert hogy az is a Szegedi Tudományegyetemhez kötődik.
Igen, hát az egy alig másfél milliméteres kis poloska, amelyik vizes élőhelyeken, főleg ilyen kavicsos patakmedrekben érdegél. Nyilvánvalóan nagyon sok olyan faj van, amelyik ilyen rejtett életmódot folytat speciális élőhelyen, ezért a környező országokban már megtalálták, itt még meg nem esetleg, vagy fordítva, hogy itt megtalálták már, de mondjuk a szomszéd országban nem. Tehát ilyen azért elég gyakran előfordul, de attól ezeknek nem annyira váratlan az, hogy ezeket előbb-utóbb megtaláljuk itthon is.
De egyébként a Tiszavölgy, mint terjedési folyosó, az segítheti a délről érkező mediterrán fajok terjedését?
Igen, ez egyértelmű, hogy az segíti a Tiszavölgy a mediterrán fajok terjedését. Hát ugye akár a gátak, amennyire még megvan galéria erdőben, már nem lehet annak nevezni, mert nagy része az ültetett nyaras, de ezeken a lineáris tájelemeken keresztül nagyon könnyű terjedni. Ugye az ilyen tájelemeket nem csak ők használják, nagyon sok minden, például denevérek gyakran ezen keresztül mennek, táplálkoznak, mert az egy jó, biztos útmutatás nekik.
De a klímaváltozás az ezt hozza, hogy egyre több olyan rovar fog megjelenni hazánkban is, ami inváziós? Tehát itt van például az ázsiai lódarázs, amelyet most már ugye fészket is találtak Magyarországon.
Én azt mondanám, hogy azért a biológiai inváziónak nem a klímaváltozás az elsődleges hajtóereje, hanem az emberi mobilitás. Tehát ha keresztül kasztúrral beutazzuk a Földet, nyilvánvalóan millió számra hurcoljuk magunkkal a mindenféle élőlényeket. Tehát ennek ez az alapja. Esetlegesen a klímaváltozás rásegíthet, de az csak olyan esetben, hogy mondjuk egy nagyobb hőigényű faj most már esetleg Magyarországon is képes megtelepedni, míg mondjuk 40 évvel ezelőtt nem lett volna képes. Természetesen igen, ebben is van egy kockázat, de a fő oka az inváziós fajok megjelenésének az maga az emberi mobilitás, mindenféle közlekedés, áruszállítás.
És hát ennek nem lehet gondolom véget vetni, mert ugye akkor annyira nem. Szigorúan kellene átnézni mindent, tehát a repülőgépet, mindenhol az embereknek a podgyászát, meg hát ugye a szállítmányokat, hogy az fizikai képtelenség.
Ez így van. Teljesen átnézni képtelenség, de azért részlegesen lehet, tehát Új-Zélandon és Hawaii-szigeten is vannak azért, hogy átnézik, és akár vissza is hordítják az embert, hogyha találnak olyasmit. Ugye a szigetvilágok, azok mindig sokkal veszélyeztetettebbek a biológiai invázióra, úgyhogy főleg azokon a területeken, ilyen óceánszigetén, igen, ott azért komolyabban ellenőrzi, de, mint mondtam, ez egy részben sziszifuszi munka mindig a biológiai invázió elleni védekezés, mert azzal maga az embernek a mobilitását, tehát ezt a globalizációt kéne csökkenteni.
Beszéltünk arról is korábban, hogy ugye az ember csak azt látja, hogy rengeteg rovar van. Tehát ugye a hangyákat is megnézzük, akkor annyit lát az ember belőle. Ugyanakkor tömeges a pusztulás a rovaroknál is, sőt, hát jóval nagyobb a pusztulás, mint azt gondolnánk. De igen. Ennek ellenére eljöhet az az idő, amikor sokkal több rovar lesz?
Nem, itt két különböző dologról van szó. Tehát maga a rovarfajoknak és az összeabundanciájuk az egyértelműen csökken ma már. Tehát ez egyszerű, hogyha valaki ma autózik, meg 40 évvel ezelőtt autózott, akkor tudja, hogy akkor mennyiszer kellett letakarítani a szélvédőt, meg most mennyiszer kellett takarítani a szélvédőt. Tehát egyértelműen csökken. Az, hogy az ember környezetében felszaporodnak, az egy másik kérdés. Tehát az ember környezetében nyilván azok a fajok, amelyek jobban tudnak alkalmazkodni ehhez a mondjuk urbánus környezethez, ráadásul esetleg nem is őshonosak, azok igen, azok föl tudnak szaporodni. De ettől még maga a összrovarvirágnak a abundanciája, vagy biomasszája, meg a diverzitása az nagy mértékben csökken. A intenzív mezőgazdaság, a tájhasználatváltozások, és részben ugye azért az éghajlati viszonyok megváltozása is, tehát az is hozzájárulhat. Elsősorban nyilván az olyan élőhelyek, mint a vizes élőhelyek, amik szárazodnak egyértelműen.
Mondtad, hogy az ázsiai márványos poloskának és a zöldvándor poloskának sincsen természetes ellensége. Na most ugye folyamatosan azt halljuk az Európai Unión belül, hogy próbálják visszaszorítani a különböző vegyszerek használatát, mert ugye látjuk, hogy nem jó. Tehát a kémiai szerek használatát inkább úgy vannak, hogy ha tudunk, akkor a szúnyogok ellen is biológiai úton védekezzünk, egyrészt mert hatásosabb, másrészt nem tud elpusztítani más rovarokat. De akkor mi a megoldás? Erős kitimpáncélja van a poloskának, tehát hogy elég nehéz ellene védekezni még vegyszerrel is, és ha erős vegyszerről van szó, akkor az lehet, hogy veszélyeztet más olyan rovart, ami viszont hasznos lehet.
Azért technológiailag is nagyon sok megoldás lehetséges. Nyilván ez nagyon sokszor fajfüggő. Tehát például létezik már olyan, hogy egyszerűen drónokkal lerepülik a területet. A drónok azok érzékelik egy rovarfajnak a visszavett fényét. Ugye nagyon sok bogarat, ha megnézzük, ilyen szépen csillogó, stb. Azért a poloskáknál is van, tehát azt lehet simán érzékelni megfelelő kamerával, és akkor csak oda pöttyint le szépen a drón, oda megy, és oda permetes csak. Tehát azért a vegyszerkivitelt nagyon nagy mértékben lehet csökkenteni. Másrészt vannak olyan mezőgazdasági ágazatok, ahol nem feltétlenül nagyon extenzív, nagy parcellás, monokultúrás növénytermesztés folyik, hanem esetleg kisebb parcellákon eltérő növényeket, vetésforgó alkalmazása, stb. Ez mind-mind szóba jöhet, és ezek maga a kártételt csökkentik, mert általában ezeknek a monokultúrás óriási táblákon történő növénytermesztésnél az a probléma, hogy annak az egy speciális kártevőinek az tökéletes élőhely. Tehát az borzasztóan képes elszaporodni, míg esetleg akár a természetes ellenségei, parazitái, azoknak egy diverzebb környezet. Tehát azzal, hogy maga a tájat tesszük diverzé, akár maga a mezőgazdasági tájat, azzal is tudunk nagy mértékben segíteni. Segítjük a természetes ellenségeket, és azok kordában is képesek tartani. És nem azt jelenti, hogy teljesen mellőzni kell feltétlenül a vegyszeres védekezést, hanem egyszerűen észszerű módon, megfelelő időben, csak célzottan használni.
Na de hát ez nálunk még azért gyerekcipőbe jár, mert bocsánat, hogy ezt mondom.
Igen, ebbe egyetértek, hogy ez nálunk nem jellemző, de azt mondom, hogy erre vannak technológiák is, meg olyan mezőgazdasági formák, hogy ez elvileg megvalósítható.
Tehát most elképzeltem azt, hogy Magyarországon drónokat vetnek be erre, hát azért ez nagyon nagy költség. Mert gondolom van a világban ilyen hely, ha már mondtad.
Szerintem egy drónnak kisebb lenne a költsége, mint mondjuk az a traktor, ami végigmegy és lepermetez mindent. De igazából ehhez tényleg már egy mezőgazdasági növényvédelmi szakembert kéne megkérdezni, mert én ilyen vizsgálatot nem végeztem, de szerintem csak egy józan paraszt észre belegondolva kisebb a költsége.
Nagyon érdekes. És egyébként drónokat hol használnak? Tehát ha már mondtad példaként.
Drónokat szinte mindenhol lehet használni. Egyébként Magyarországon is használják mezőgazdaságra. Nagyon sokrétűen, akár csak a terméshozamot föl lehet becsülni vele, akár a belvizes, vagy éppen a száraz foltokat, tehát nagyon egyszerű ezekkel most már. Sőt, csak esetben még csak drón se kell, hanem műhold felvételekről is lehet, de egy drónnal nyilván sokkal egyszerűbb, pontosabb, meg akkor, amikor kell, akkor lehet célzottan igénybe venni. Ez egy elterjedt és egyre inkább elterjedtebb használata lesz a drónoknak, én úgy vélem.
Hát meg ez a normális mód, amire használják.
Nagyon sok mindenről lehet beszélni, mert ugye a biológiai invázió az tényleg a biodiverzitás csökkenésének egyik fő oka. Ugye hármat szoktak így felsorolni, az maga a tájhasználatváltozás, tehát ezeket valószínűleg a természetes élőhelyeknek a mennyisége csökken, illetve azok feldarabolódnak, és ezek a kisfoltok már nem mindig alkalmasak bizonyos fajok populációinak. Ez mellett nyilván a klímaváltozás is hozzájárul a biodiverzitás csökkenéséhez, megváltozásához, és a biológiai invázió szintén. Tehát ez a három, ami, és néha ezek bizony össze is függhetnek. Például a selyemkóró is, ugye ez egy inváziós növény, szerintem mindenki ismeri, a méhészek inkább selyemfűnek hívják, nyilván, mert ugye a selyemkóró méz az úgy nem hangzik olyan jól, de a selyemkóró is több száz éve itt van Magyarországon, és igazából csak az elmúlt 40 évben okoz komoly inváziós problémát. Valószínűleg ez összefügghet azzal, hogy megváltozott ugye a tájhasználat, főleg a rendszerváltás után. Nagyon sok terület felhagyása, időszakos felhagyása, az mind segít arra, hogy az ilyen gyorsan terjedő, akár inváziós, de akár az őshonos gyomnövényekre is igaz lehet ez, hogy azok nagyon gyorsan elfoglalják.
De van hathatós beavatkozás? Mert ugye folyamatosan beszélgetek tudósokkal, kutatókkal, és mindenki azt mondja, hogy készülnek a tervek, készülnek a tanulmányok. Folyamatosan jelzik a döntéshozók felé, hogy gond van. Minden fronton halljuk, van már biodiverzitás napja, meg kell őrizni a biodiverzitást, de van hathatós lépés, például ha Magyarországot hozzuk? Vagy készülnek a tanulmányok, és akkor egy fiókba ott el vannak szépen?
Igazából a stratégiák a biodiverzitás megőrzésére vannak Magyarországon is, kormányzati szinten. Mindig a megvalósítása kérdéses. Pontosan, hogy valósulnak meg. Ennek már komoly anyagi költségei vannak, tehát nem biztos, hogy optimálisan megvalósul. Abban az esetben meg lehet, hogy nem ért semmit. Ugyanúgy, ahogy víz visszatartásra is vannak tervek például Magyarországon, de hát hogyha az olyan helyen valósul meg, ahol már eleve ennek a feltétele nincs meg, akkor az igazából hamvába holt ötlet. Hasonlóan az erdősítés, most ugye vannak ilyen mindenféle programok, hogy 1 millió fa ültetése, meg stb. Igen, ám csak nem mindegy, hogy milyen fát és hova ültetünk.
Igen, de én pontosan ezt érzem abban is, amikor azt mondják, hogy a biodiverzitás megőrzése a kertünkben kezdődik. Tehát most mindenhol azt hangoztatják, hogy akkor mélegelőt alakítsunk ki, ne használjunk vegyszereket, biológiailag védekezzünk, stb. Stb. És ugye nagyon sokan elkezdték ezt, na de hát ez valahol csepp a tengerben, nem?
Nem feltétlenül. Tehát igazából ez a természetvédelmi szakemberek, kutatók részéről is ez egy mondhatni paradigmaváltás. Tehát egyszerűen nem elég az, hogy kormányzati szinten is súlykoljuk, hogy meg kell őrizni. Ez nem elég. Tehát mást is igénybe kell venni, és erre a legjobb az, hogyha minden emberhez, tényleg a lakossághoz jut el, hogy ők mit tehetnek. Ők a haszonélvezői is leginkább a dolognak. Bizony ebből a szempontból nagyon sokat tehetnek. Tehát nagyon sok ilyen kezdeményezés van, ha már inváziós növényekről beszélünk, vagy inváziós fajokról, hogy például a kertekbe miért kell folyamatosan idegenhonos mindenféle növényt ültetni.
Igen, jogos.
Az csak a meleg ágya annak, hogy előbb-utóbb esetleg kivadul. Mint ahogy a kaktuszok, a jukkák, azok már kivadultak például. És ez egy csomó esetben ténylegesen az embertől függ, és tényleg egy hagyományos 50-60 évezett egy falusi kert, gyümölcsfákkal, szöllővel, virágos kertrésszel, tehát ezek bődületes biodiverzitást képesek támogatni. Sokkal nagyobbat, mint az ember gondolná. Tehát bizony van ilyen szempont is értelme. A városokban a városi parkoknak, esetleg mélylegelőknek telepítése. Nyilván a mi szempontunkból kutatók részéről természetesen ezt vizsgálni kell, és adni kell irányelveket, hogy ezt hogy lehet minél optimálisabban csinálni.
Igen, csak az jutott eszembe mindebből, hogy arra sarkaljuk az embereket, hogy alakítsanak ki olyan kertet, amivel a biodiverzitás megőrzését segítjük. Mélylegelő, tehát a gyepet, a füvet nem vágjuk le talra, hanem hagyunk azért, hogy legyenek benne virágok, ez az, ami bevonza a méhecskét, stb. Ott vannak a pókok, volt erre is fölhívás, hogy milyen pókok vannak a kertünkben, és akkor fotózzuk le, elküldjük, adatbázis készül, stb. Szóval egyik oldalról értem, hogy mi is tehetünk nagyon sokat érte, de amikor az ember annyira irtózik a bogaraktól, meg a rovaroktól, meg lassan már a madaraktól is, mert hangosak, mert piszkolnak.
Hát, hogy a békáktól.
Igen, a békáktól. És akkor ez jut eszembe, hogy valahol nem a 22-es csapdája ez?
Bizony szemben a 22-es csapdája, de ez az emberre fog visszaütni. Sőt, már vissza is ütött szerintem. ha csak az emberi egészséges életmódot nézzük, ugye azért most már rengeteg olyan szindrómáról tudunk, ami éppen abban adódik, hogy nincs kapcsolatban az ember a természettel. Rengeteg allergiás reakció, ami van. Csomó minden az emberre üt vissza, hogyha úgy gondolja, hogy ő nem része a természetnek. Akkor becsapja önmagát, ennyi. Ugyanazok a biológiai szabályok, törvények vonatkoznak, mint bármely más élőlényre. Ez az embernek egy önmaga nagyságából adódó elképzelés, hogy felette áll a természetnek, nem áll felette. És ezt nem fogja megoldani semmilyen technológiai fejlődés. Az ember a természet része.
Visszaállhat valaha az egyensúly? Vagy ahhoz el kell pusztulnia az emberiségnek, és újra kell az egész földnek indulnia?
Nem kell, az emberiség úgyse fog elpusztulni. Tehát ez látszik, hogy mint faj, az emberi faj az egy nagyon alkalmazkodó képes faj, úgyhogy ez nem fog elpusztulni. Az, hogy kultúrák összeomlanak, az meg már történelemben jó párszor megtörtént. Tehát ezen meg nincs mit meglepődni. Az ember az egy olyan állati populáció, amelyik jóval erősebben képes hatni a környezetére. Vannak még ilyen fajok, hogyha kicsiben nézzük, például a hangyák, ha más nem említsünk. Az ő méretükben ők nagyságrendileg hasonló változásokat visznek végbe a környezetükben. Tehát vannak ilyen élőlények, hát az emberből egy ilyen nagyon kiemelt élőlény, amelyik egyszerűen képes teljesen a saját maga ízlése számára megváltoztatni a környezetét. Tehát ilyen ökoszisztéma, mérnök fajok, ugye ez a szakkifejezés van, sok más is a természetben. Tehát azt mondom, hogy az embernek most már egyszerűen olyan mértékű az, amivel megváltoztatja, amihez a környező többi élőlény, populációk, ökoszisztéma, attól függ, hogy milyen szinten nézzük, már nem képes alkalmazkodni. Amióta a állatok háziasítása, megtörtént azok legeltetése, hát azok is hatalmas változásokat okoztak azért az akkori ökoszisztémákban. A mezőgazdaságnak ugye a megjelenése, ez mind hatalmas változás volt. Hát egyszerűen most már akkora mértékű az embernek a befolyása, hogy ehhez már nem tud alkalmazkodni, szinte semmi, mondhatnánk.